2021 harmadik negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye minden várakozást alulmúlt, így fogalmazott a Központi Statisztikai Hivatal friss adatát értékelve a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor kiemelte, a gazdasági teljesítmény érdemben 0,7%-kal csökkent negyedéves alapon, és éves alapon is ugyanekkora a zsugorodás. Ezzel az adattal a magyar gazdaság ismét a technikai recesszió állapotába süllyedt.
A harmadik negyedéves GDP adat gyakorlatilag minden várakozást alul múlt, tehát az volt nagyjából előtte a kérdés, hogy egy pozitív nulla vagy egy negatív nulla lesz a negyedéves alapú volumen változás. Ehhez képest egy 0,7%-os csökkenés volt úgy negyedéves, mint éves alapon a GDP-ben, tehát egy év után ismét technikai recesszióba került a magyar gazdaság. Ez persze egyben azt is jelenti, hogy az, hogy ez idén 1,5%-os legyen az éve egészét tekintve a növekedés, ez teljesen kizártá vált, gyakorlatilag egy ilyen 0,5% az, ami most reálisnak tűnik.
Hol van ez az adat az Európai Unió átlagát tekintve, a többi Európai Uniós tagországhoz képest, vagy akár a V4-ekhez képest?
Annyira ez nem jó nemzetközi összehasonlításban és a V4-ekhez képest sem, tehát azért egy pozitív adatot az országok többsége kihozott, hát meglátjuk, hogy az egyes országok adatai pontosan hogy alakulnak majd.
Mi az oka egyébként annak, hogy ismét előállt ez a helyzet, tehát hogy a magyar gazdaság ismét technikai recesszióba került?
Azt tudtuk az időjárás alakulásában és az előzetes adatokból, hogy az ipar, az építőipar és a mezőgazdaság is gyengén teljesített, de hát azért ennél egy kicsit kisebb visszaesésre számítottunk. Ugye ilyenkor még a KSH nem közli a részletes adatokat, csak elnagyoltan egy-két fő számot, illetve ugye trendeket, hogy mik azok az ágazatok, amik jól és mik azok, amik rosszul teljesítettek. A szolgáltatásokról azt tudjuk, hogy javítani tudtak a teljesítményen, de hát úgy tűnik, hogy ez kevés volt. Felhasználási oldalon én a kiskereskedelmi forgalom alakulás alapján fogyasztási adatra számítottam, hát ez még nem derült ki, hogy így volt, vagy nem így volt. Ugye a beruházások az előző negyed évben negatív rekordot döntöttek, hát ez alapján félő, hogy ez folytatódott most is, illetve hogy a szolgáltatások külkereskedelméről sem sok mindent tudunk, hát lehet, hogy ott is a vártnál egy rosszabb adat érkezik majd.
Amiatt, hogy a magyar gazdaság gyengén teljesít, tehát hogy ez az adat gyenge volt, a továbbiakban még milyen hatással van a hazai gazdaságra?
Ugye egyrészt nehéz lesz ismét visszatérni egy ilyen 4-5%-os, vagy ugye elhangzott 3-6%-os növekedési pályára. Ennek a valószínűsége azért most megint csökkent egy kicsit. Itt több tényező gátol, uniós források visszatartása, kedvezőtlen geopolitikai helyzet, ebből fakadó külső környezet, kulcsiparágak, mint járműgyártás, akkumulátorgyártás gyengélkedése, illetve a alacsony belső fogyasztói és vállalati bizalom, és hát ennek vannak a további kellemetlen következményei, ugye nehezebb lesz a hiánycél tartása, illetve a forint árfolyamát sem segíti a mostani adat, amiből persze az is következik, hogy a monetáris politika nem igazán tud majd segíteni lazítással. Hát jó az, hogyha a szigorítást el tudjuk kerülni. Ugye érdekes egyébként, ahogy kijött az adat, úgy gyengült a forint, azóta viszont azért sikerült valamennyit erősödnie.
Ugye a kormányzat, a nemzetgazdasági miniszter, illetve a kormányfő Orbán Viktor miniszterelnök is 2025-ös év első negyedévében felpattanást vár a magyar gazdaságtól. Ez reális cél lehet?
Hát a felpattanást ugye várjuk egy ideje, reméljük, hogy előbb-utóbb bekövetkezik, hogy nyilván, hogyha a nagy gyárak, BMW-ket, BYD elkezdenek termelni, az azért ad majd mindig egy egyszerű, talán szemmel is jól látható ugrást.
De mennyire lehet az reális, hogy mondjuk 2025 első negyedévében legyen egy 3%-os gazdasági bővülés?
Hát az első negyedévben még nagyon nem számítok 3%-os gazdasági bővülésre, az év későbbi részében már esetleg. Tehát nyilván, hogyha van egy növekedési pálya, akkor ugye, hogyha van egy negyedéves kiugró adat is, akkor azért az még az év per év adatban nem feltétlenül lesz rögtön annyira jó, hogy az év per év alapú jó adathoz az kell, hogy az több negyedév felépítse.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. 2021 harmadik negyedévében 0,4%-kal bővült az eurozóna országainak gazdasági teljesítménye, éves alapon pedig ennél is nagyobb, csak nem 1%-os volt a növekedés. A német GDP is bővült a harmadik negyedévben, ami meglepte az elemzőket, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Zsoldos Ákossal beszélgettem.
Az eurozóna harmadik negyedében az előző negyedévhez képest 0,4%-kal tudott emelkedni. Ez meghaladja az elemzői várakozásokat. Ugye a konszenzus az volt az elemzők között, hogy az eurozóna 0,2%-kal fog bővülni a harmadik negyedében. Ez egyébként megfelelt volna a második negyedéves ütemnek. Most ehhez képest egy sokkal jelentősebb GDP növekedési adatot látunk. Éves bázison látszik igazán, hogy az eurózóna, illetve az európai gazdaság már elkezdett visszatalálni a növekedés útjára. 0,9% volt az éves bázisú növekedés a harmadik negyedében, tehát már majdnem 1%-kal nő az európai gazdaság. És úgy látszik, hogy a várakozásokat meghaladva Európában a gazdasági teljesítmény az erősebb, mint ahogy arra számítani lehetett.
Az egyes országok miként teljesítettek, különös tekintettel a német gazdaságra, hogyha jól tudom, ott is meglepetést hoz. Hozott, mégpedig kedvező irányú meglepetést a harmadik negyedéves GDP adat.
Igen, különösen a nagy gazdaságok okoztak kellemes meglepetést. Németországra nagyon odafigyel mindenki, hiszen Németország 2019 negyedik negyedéve óta egyáltalán nem tudott növekedni, 2022 eleje óta pedig folyamatos a stagnálás, hogy azt megelőzően azért voltak erősebb negyedévek, amelyeket visszaesés követett, 22 eleje óta viszont folyamatosan, szinte megállás nélkül 0% körüli növekedési számokat látunk. Most is viszonylag gyengén teljesített egyébként a német gazdaság, tehát ez a 2%-os növekedés, amit produkáltak a negyedéves bázison, ez nem nevezhető erősnek. Ugyanakkor rácáfolta a várakozásokra, amelyek visszaesést vártak, és azáltal a recessziót. Mindenképpen örömteli, hogy Európa legnagyobb gazdasága el tudta kerülni a visszaesést a harmadik negyedében, de azért az jelenlegi teljesítmény ez még gyenge ahhoz, hogy kijelentsük, hogy Németország kilábolt a válságból. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Spanyolország, amelyik az Európai Unió negyedik legnagyobb gazdasága, jelentős mértékben felfelé húzta az eurozóna átlagot, 8-10%-kal tudtak növekedni.
A visegrádi országokban milyen számokat láttunk?
Sajnálatos módon Magyarországon volt a leggyengébb a GDP növekedési adat. A harmadik negyedében 7%-kal esett a magyar GDP adat, éves bázison szintén 7% volt a visszaesés. A negyedéves bázison az a legrosszabb adat volt az eddig adatközlő országok közül, míg éves bázison a hátulról a második helyen van Magyarország, hogy ennél mélyebb visszaesést mértek éves bázison Lettországban. Fontos hozzátenni, hogy sok országban még nem közölték a GDP adatokat, tehát változhat a tagállami rangsor egy kicsi.
Zsoltos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották. Jelentősen elmarad a lakásépítések száma Magyarországon az ideálistól. A 2002 és 2004 közötti időszak növekedését követően szinte folyamatos a csökkenés, mondta az Inforádiónak a GKI vezérigazgatója. Molnár László azt is kiemelte, hogy ma Magyarországon 480 ezer üres lakás van. Ezek lakhatóvá tétele, illetve a meglévő ingatlanok korszerűsítése is sokat javítana a lakáshelyzeten.
A legelsőnek 2010 után volt egy nagyon nagy esés a lakásépítésekben, volt olyan év, ahol ilyen 6-7 ezer lakásnál nem épült több. Ez ugye azért fájó, mert volt olyan időszak még 2004-ben például, amikor csaknem 45 ezer lakás épült, tehát majdnem a 8-szorosan. Majd 15-től, 13 és 15 között egyébként ilyen nagyon alacsony szinten stagnált a lakásépítés. 15 után a csok, majd később a bavaváró hatására gyors ütemben elkezdett emelkedni az új lakásépítés, de hát ennek a csúcsa sem volt nagyobb, mint az előző kormányoknak a mélypontja. A csúcsot követően, ugye 2020-ban volt a csúcsot követően viszont ismét esésnek indult a lakásépítések száma, ami azért fájó egyébként, mert közben a lakáshitelek megmérhetetlenül nőnek. Tehát ugye egyre drágábban jutnak a polgárok lakáshoz, aminek ugyanis a következménye, hogy részben egyre kisebb méretű lakásokat tudnak csak megvenni, részben pedig egyre jobban el is adósodnak ezeknek a lakásoknak a megvétele során.
A kormány több intézkedést kitűzött kifejezetten azért, hogy ezen a területen javulás legyen, áttörést hozhatnak-e azok a változtatások, amelyeket kilátásba helyeztek?
Mi nem látjuk ennek relevanciáját, tehát az, hogy most 5%-os kamatplafonnal lehetne fölvenni fiataloknak zöld jellegű ingatlanokra hitelt, ezzel ugyanúgy nem oldjuk meg a problémát, ahogy eddig se oldottuk meg. Tehát ugye egy gyorsan növekvő gazdaságban ezek a lépések akár akár még kedvező hatást is tudnának gyakorolni, hiszen a gyorsan növekvő gazdaságban gyorsan nőnek a reálbérek is, tehát nem csak a nominális bérek, hanem a reálbérek is, és emiatt kinővhetnék az adósságot, mint ahogy erre azért volt példa korábban. Ezek a lakáshitelek 20-25 évre bebetonozzák a fiatalokat egy ingatlanba, anélkül, hogy reális lehetőségük lenne adott esetben akár tovább lépni is, mert olyan magas törlesztődéseket kell fizetni, amelyeket azért igen nehéz kitermelni a, még az átlag fizetésből is, pedig azért tudjuk, hogy azért nagyon sokan keresnek az átlag alatt.
Mi lenne az ideális, hogyha évente hány új lakás épülne?
Nem hiszem, hogy, hogy van ideális szám. Ugye régen mondták, hogy az 1%-nak kellene épülnie. Itt valószínűleg inkább az a szabály, hogy a meglévő régebbi lakásállománynak a felújítási rátáját kéne növelni. Tehát amikor Magyarországon körülbelül 480 ezer üres lakás van, ebből Budapesten van 160-180 ezer üres lakás, akkor nem feltétlenül csak az új lakásokban érdemes gondolkodni, hanem esetleg a régieknek egy energiatakarékosabb, modernizált felújításán.
Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját hallották. A 35 év alattiak többsége inkább a kis településeken vásárol ingatlant, mert ott olcsóbban jut lakhatáshoz, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balog László arról is beszámolt, hogy a KSH adatai szerint idén már hivatalosan is élénkülés látható a lakáspiaci forgalomban. A használt lakásoknál több mint 30, az újaknál pedig 50%-at meghaladó mértékben nőtt az adásvételek száma. A 2003 utáni legnagyobb visszapattanást a főváros ingatlan piaca mutatta.
A KSH legfrissebb statisztikái szerint, ami a 2024 második negyedéves adatokat foglalja magában, a használt lakásoknál több mint 30, az újaknál pedig 50%-ot meghaladó mértékben nőtt az adásvételek száma az idei évben. A 2023 utáni legnagyobb visszapattanás pedig a fővárosi ingatlanpiac mutatta, itt 55% és 38%-kal nőtt az eladott lakások száma az első, illetve a második negyed évben. Érdekesség, hogy a forgalom bővülésével párhuzamosan a budapesti lakásdrágulás 2021 első fél évben 6%-os volt, ami szinte pontosan megegyezik az ingatlan.com lakásárindex adataival is, és ez alapján arra számítunk, hogy ha a jelenlegi kilátásokat vizsgáljuk a kereslet kínálat alakulását tekintve, akkor az év hátralevő részében, illetve a jövő évben is jelentős élénkülés és árnövekedés tapasztalható majd az ingatlan.
Kik mozgatják most az ingatlan piacot? Visszatértek-e például már a külföldiek, a befektetők, és mennyire jelennek meg a fiatalok az ingatlan piacon?
A külföldiek ingatlan vásárlásai mindig izgalmas területet jelentenek, főleg Budapesten belül, de a 2023-as megtorpanás a lakáspiacon a külföldi vevőket is visszavetette a vásárlástól. Tavaly több mint 20%-kal csökkent a külföldi vásárlók száma a 2022-es szinthez képest, és ebből azért arra is tudunk következtetni, hogy a külföldi vásárlók túlnyomó többsége azok befektetési céllal keresnek ingatlant Magyarországon. 2023-ban ugyanis 6300 külföldi vásárolt ingatlan, a legtöbb külföldi vásárló Németországból érkezett, német állampolgárok voltak, de területileg is óriásiak a különbségek az egyes nemzetek állampolgárai között. A németek ugyanis körülbelül a felük Somogy és Dala megyében vásároltak ingatlanokat. Ez a balatoni régió abból a szempontból is érdekes, hogy ott a németalföldi vevők dominálják a vásárlásokat, és minden hatodik-hetedik vevő az külföldről érkezett a Balaton nyugati-délnyugati környékén, és az osztrák, német, holland, belga, svájci vevők azok, akik a külföldi vásárlókat dominálják. Budapesten belül pedig, főleg a belső kereteken belül pedig minden harmadik, negyedik vásárló volt külföldi. Arányaiban pedig a vietnámiak, kínaiak, oroszok és izraeliek kedvence volt Budapest. Összességében azért az is elmondható, hogy minden 16., minden 17. vevő volt külföldi. Budapesten pedig az arányuk az összes vevők közül minden 11-et érintette, hiszen kb. 9%-os volt a fővárosi külföldi vásárlók aránya.
A fiatalok mennyire mozgatták meg a piacot, illetve jövőre mennyire várható az, hogy a fiatalok nagyobb arányban, a mostaninál nagyobb arányban megjelennek majd az ingatlan piacon?
Ami jellemző, és ez évek óta mondtam, hogy romló tendenciát mutat, hogy a 35 éves vagy annál idősebb vásárlók teszik ki az összes adásvétel közel háromnegyedét, Annak ellenére, hogy ők a teljes népességnek csak a 63%-át fedik le. Ez azt is jelenti, hogy népesség arányosan a 35 évnél fiatal lakásvásárlók nem olyan részben veszik ki a súlyukat az ingatlan piacból, mint amit a korfán képviselnek, hiszen a 35 évnél fiatalabb vásárlók az összes lakásvásárló 27%-át tették ki. Érdekes az, hogy a budapesti adásvételekben az arányuk elmarad az országos átlagtól, hiszen ott 23%-os volt az arányuk, viszont a községekben minden harmadik vevő 35 évnél fiatalabb volt. Ez részben annak is köszönhető, hogy a kisebb településeken olcsóbbak az ingatlanok, illetve ott nagyobb összegű támogatásokat tudnak igénybe venni a falusi csokon keresztül a gyermeket tervező vagy gyermeket nevelő családok.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Az eredeti tervek szerint 2024. december 31-éig maradt fenn a kamatstop, abban az esetben, hogyha nem hoz más döntést a kormány, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó István hozzátette, jellemzően korábbi devizahitelesek vannak az intézkedés hatálya alatt, de ha meg is szűnik a kamatstop, akkor is csak kevés adósnak ugrik meg majd számottevően a havi törlesztője.
2022. január 1-e óta él a kamatstopnak az intézménye a változó kamatozású jelzálog hitelek esetében. Ezt a kormány 2022. novemberében kiterjesztette a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú hosszabb távon fixált lakáshitelekre, jelzálog hitelekre is. Ennek következtében a 400 ezeret is meghaladta, és jelenleg is még mindig valahol 300 ezer környékén van azoknak az adósoknak és családjuknak a száma, akik élvezik az alacsonyabb törlesztő részletet a kamatstopnak köszönhetően. Amennyiben nem lenne a kamatstop, akkor a jelenleg 6,5% környékén álló buborhoz kellene kötni a hitelüknek a kamatozását, ehhez képest alig 2%-on áll a referencia kamat, tehát nagyjából több mint 4% pont a különbség a valós piaci helyzet, illetve a kamatstopban előírt referencia kamatozás között. Ennek következtében a törlesztő részlet jelenleg sokkal alacsonyabb, sőt, tehát 2022 eleje óta jellemzően sokkal alacsonyabb, mint amilyennek a piaci körülmények alapján lennie kellene. A piaci körülmények alapján jelenleg 8-9%-on kellene lennie a hiteladósok kamatának jellemzően, ehelyett 4-5%-os kamatot fizetnek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kamatstop véget érne, akkor a törlesztő részletük egy 5-6 éves hátralévő futamidő mellett nagyjából 10%-kal emelkedne. Azért említek csak ilyen rövid futamidőt, mert a kamatstopposok nagy része az régi devizahiteles, hiszen a régi devizahiteleket annak idején változó kamatozású hitellé kellett, forint hitellé kellett transformálniuk a bankoknak, és ők vannak benne elsősorban a kamatstopban. Nekik már a futamidőből viszonylag kevés van hátra. Ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletük viszonylag kis mértékben ugrik meg annak hatására, hogy emelkedik a kamat. De természetesen lehetnek olyanok is, akik viszonylag későn vettek fel, tehát mondjuk a 2010-es évek közepén vettek fel ilyen hitelt. Az ő esetükben hosszabb még a hátralévő futamidő, ez azt jelenti, hogy ha hirtelen megszűnne a kamatstop, akkor nekik jelentősebb, akár 20-30%-os törlesztő részletemelkedéssel is meg kellene birkózniuk.
Lehet arról tudni valamit, hogy meddig marad fönn a kamatstop?
Az országgyűlés egyik szeptemberi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök megemlítette a kamatstopot, és ebben arról beszélt, hogy amíg a kamatok nem jönnek vissza alacsony szintre, addig fenntartja a kormány a családoknak a kamatstopját. Hogy ez egészen pontosan mit jelent jogilag, és mi lesz az intézkedésnek a sorsa, az nem lehet tudni. A jelen helyzet alapján 2024. december 31-ig áll fenn ez az intézkedés.
Ugye szó van arról, hogy a kereskedelmi bankok bevezetnek 5%-os kamatplafon bizonyos feltételek mellett. Esetlegesen ez a két intézkedés összeköthető-e azzal, hogyha mondjuk a kereskedelmi bankok bevezetik az 5%-os kamatplafont, akkor a kamatstop megszűnik?
Két különböző hitel kategóriáról van szó. Valóban a kamatstop az a korábban felvett hitelekre vonatkozik, ugyanakkor mégis van köze az újonnan felvett hitelekhez is. Ugyanis maga a kamatstop idézte azt elő, hogy a bankok nem szívesen ajánlják ajánlanak az ügyfeleiknek változó kamatozású hiteleket jelenleg. Még akkor sem voltak hajlandóak ezt kínálni, amikor meredeken csökkentek a kamatok, hiszen az ügyfeleknek ez még nem lett volna kifejezetten rossz, hiszen csökkenő törlesztő részlettel szembesültek volna, de ettől elzárkóztak a bankok, pontosan azért, mert nem lehet azt tudni, hogy mikor ér véget a jelzálog hiteleknek a kamatstopja, tehát a kormány folyamatosan lebegteti ezt az intézkedést, és folyamatosan érvényben tartja, és amennyiben túl sok idő telik el, bizony már az újonnan felvett hitelek esetében is gyorsan kamatstop alá kerülhetnének a tartozások, ezért a bankok még az 5 éves kamatperiódusú lakáshiteleket sem nagyon kínálják. Mostanában már nagyon elterjedtek a 10 éves kamatperiódusú kamattámogatott, ugye ezek teljesen más kategóriát képeznek, illetve a végig fix kamatozású hitelek. Tehát a kamatstopnak volt hatása az új hitelezésre, de a kamatplafonnak, amit a kormány szeretne az új hitelezésben alkalmazni, egy önkéntes vállalás alapján.
Palkó Istvánt, a Portfólió elemzőjét hallották. Bejelentette a pénzügyminisztérium azt, hogy milyen adómódosításokat tervez 2025-ben. Az intézkedések részeként a kormány várhatóan két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt. Az emelés második része 2026. január 1-től várható. A pénzügyminisztérium közleményben adott tájékoztatást a várható adóváltoztatásokról. Ennek részeként a tervek szerint két lépésben megdupláznák a családi adókedvezményt. Megőriznék a 4 gyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak SZIA mentességét, és 2 évvel meghosszabbítanák a kedvezményes 5%-os lakásáfát. A 2025-ös adótörvénymódosítások javaslatot tesznek több más mellett, a személy jövedelemadót érintő könnyítésekre is, valamint újabb gazdaságfehérítő lépésekre és adminisztráció csökkentésre. Arról, hogy a kormánynak vannak adócsökkentési tervei, Varga Mihály pénzügyminiszter is beszélt a Portfólió Budapest Economic Fórumán szeptember 17-én.
Az adófesztivált be kell fejezni. Nem készülünk arra, hogy adókat, új adókat vezessünk be, sőt az ellenkezőre készülünk, adó kivezetésére.
A pénzügyminisztérium most kiadott közleményében kiemeli, a kormány a nemzeti konzultációban várja a magyarok véleményét is a családi adókedvezmény megduplázásáról. Amennyiben ezt az emberek is támogatják, akkor a kormány két lépésben kétszeresére növeli a családi adókedvezmény mértékét. Első lépcsőként az adókedvezmény összege 2025. június 1-től egy gyermek esetében 15, két gyermek esetében 30, három vagy többel tartott esetében pedig gyermekenként 49.500 forintra emelkedik. Az adókedvezmény második lépéseként 2026. január 1-től emelkedik majd. Egy gyermek esetében 20, két gyermeknél 40, három vagy többel tartott esetében pedig gyermekenként 66.000 forintra. A családok otthon teremtését és az építőipari vállalkozásokat segíti, hogy a kormány 2 évvel 2026. december 31-ig meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-os áfát. A módosítás meghatározott feltételek mellett akár 2030. december 31-ig is lehetővé teszi a kedvezményes áfakulcs alkalmazását. 2025-ben átmenetileg egy éves időtartamra a nyugdíjpénztári megtakarítás is felhasználható lesz lakáshitel törlesztésre, otthonfelújításra, korszerűsítésre. Ezzel együtt, ha a nemzeti konzultációban az emberek is támogatják, akkor lehetővé válik a szép kártyán lévő összeg 50%-ának lakás célú felhasználása is. Ugyancsak fontos változás, hogy 2025. január 1-től a kormány kivezeti a légitársaságok különadóját, és a gyógyszergyártói, valamint a távközlési adó is megszűnik 2024 végével.